Sziasztok, Zug Rádió, ez itt a Minden, ami család című műsorunk. Vendégünk továbbra is Dobiné Olaszpap Nóri egyesületi elnök, a Válaszkészülők Egyesületétől, illetőleg Fülöpné Cakó Móni is jelen van, akivel ugyancsak mai témánkról fogunk beszélgetni, ami a babahordozás, elsősorban a nyára koncentrálva. Nóri, miért van az, hogy ez az egyesület, ami a tiétek, behozta ezt a témát, hogy babahordozás? Miért foglalkoztok pontosan ezzel?
Az egyik adásunkban már egyszer beszéltünk róla, hogy eleve miért alakult meg az egyesületünk, és akkor már említettem, hogy a fiam születése hozta létre tulajdonképpen az egészet, és én nála tapasztaltam meg azt is, hogy egyáltalán nem úgy működnek a dolgok, ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy letesztük a babát, és akkor ő ott marad, és békésen el gagyog, gügyörészik, stb., hanem ugye bizony neki szüksége van a testközelségre, és nekem ez így tulajdonképpen hónapokig tartott, amíg felfogtam, hogy ez nem egy elrontás, meg nem ővele van baj, meg senkivel sincs baj, hanem ez egyszerűen így természetszerűleg így van jelen. És rengeteget volt a karomba, mert csak akkor nem üvöltött szegénykém, viszont így nagyon hamar elfáradtam, és fogalmam sem volt, hogy most mit csináljak. Tehát én akkor 8 évvel ezelőtt semmit nem tudtam a babahordozásról, se tudtam, hogy létezik. És elmentünk egy bababoltba, és ott már akkor voltak kendők, de ilyen nagyon kezdetleges verziójuk. Tehát nagyon nehéz volt megkötni, segítség nem volt hozzá, úgyhogy én arról akkor letettem, és vettünk egy ilyen abszolút hagyományos kengurúnak nevezett eszközt, amit ő imádott. Persze mindent elkövettünk, ezt majd a műsor további részében hallani fogjuk, hogy hogyan ne hordozzuk optimális esetben a gyermeket, de én úgy hordoztam őt, de mindegy, a békesség az elárasztott minket, mert akkor nekem megmaradt a 2 szabad kezem, ő meg megkapta a szükséges testközelséget. És ez volt az egyik pontja annak, hogy amikor megalapítottuk az egyesületet, hogy akkor ezt mindenféleképpen vigyük bele, hogy így nyugtassuk meg a szülőket, hogy a testközelség az egy természetes szükséglet, és hogy hogyan tudjuk ezt úgy kivitelezni, hogy ortopédiailag és mindenféle szempontból ez egészséges, és tulajdonképpen tényleg egy norma legyen egy család életében, úgyhogy mi ezt így hoztuk be.
Mert hogy a babahordozás alatt azt értjük, hogy egy testközeli hordozó eszközzel visszük a gyermeket, tehát hogy definiáljuk egy kicsit ezt, hogy miről beszélünk pontosan.
Igen, sőt nem is biztos, hogy visszük, lehet, hogy egyszerűen csak úgy magunkon tartjuk, tehát hogy itt sokszor gondoljuk azt, hogy a babahordozás arról szól, hogyha nekem el kell mennem A-ból B-be, és mondjuk vagy nincs kedvem tologatni a babakocsit, vagy nem praktikus, hogyha babakocsiba viszem, mert ugye a tömegközlekedés az éppen nem túl bababarát, hogy úgy mondjam, vagy babakocsi barát. De hogy otthon is nyugodtan lehet hordozni, tehát otthon is azért számtalan feladat van sajnos az anyukákon, ugye mosogatni kell, főzni kell, stb. Kell, és akkor most félkézzel nyilván nem tarthatom a gyereket, mert akkor csak egy kezem marad, meg nem biztos, hogy az úgy biztonságos mondjuk egy főzést így végigvinni, tehát hogy otthon is pusztán azért, mert éppen egy olyan fázisában van a fejlődésének, hogy ő neki nagyon intenzív testközelségre van szüksége, akkor nem azért kötöm magamra, vagy azért teszem magamra, mert A-ból B-be kell eljutnom, hanem azért, mert éppen így tudom kielégíteni az ő szükségleteit, amik természetesen vannak jelen.
Ez valamiféle újrafelfedezése gondolom annak a hagyománynak, amelyet természetközeli népeknél már tradicionálisan láthatunk. Gondolok itt arra, amikor a fényképeken azt látom, hogy Afrikában például az ottani nők úgy vállalnak munkát, úgy mennek ki a mezőre, úgy csinálják a hétköznapokat is, meg hogy a gyermekük bizony rajtuk van, és ez pszichológiai is, azt hiszem, hogy egy alátámasztott történet, tehát hogy a fizikai kontaktus az alapvető egy gyermek pszichés fejlődése tekintetében.
Így van, abszolút. Én nagyon szeretem nézegetni ezeket a képeket, viszont annál jobban nem szeretem hallani ezeket a kritikákat, hogy jó, persze, akkor menjünk vissza, másszunk vissza a fára, meg nem tudom, meg ősasszony, meg stb., de hogy ez tényleg nem egy... Tehát a babakocsit a civilizáció hozta létre. Ez a babahordozás, az, hogy most már vannak nagyon trendi minták, meg tényleg színesebbnél színesebb eszközök, tényleg nagyon szépek, mindenféle stílushoz lehet azokat viselni, ez egy dolog, és tök jól megkönnyítheti az anyukák dolgát, de alapvetően igen, ez egy ilyen, tulajdonképpen ez ősi természetre alapuló válasz. És akkor most itt is vagyunk, hogy miért Válaszkészülők Egyesülete. Tehát igen, ez az egyik válasz a gyermeknek a természetes szükségletének a kifejezésére, hogy én megértem itt, és elfogadom azt, hogy neki erre szüksége van, és nem szeretném minden áron leszoktatni erről, mert az hosszú távon nem éppen optimális, hogy szépen fejezzem ki magam.
Rendben, akkor most szerintem beszélgessünk még mélyebben a kérdéskörről, és akkor szeretném megkérni Fülöpné Cakó Mónit, hogy akkor néhány szóban beszélgessünk ezekről a hordozóeszközökről. Móni, te hogyan ismerkedtél meg a hordozóeszközökkel? Hol végeztél? Mit csináltál eddig? Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a műfajjal?
Hát, sziasztok! Én 2,5 évvel ezelőtt végeztem a hordozóházban, mint hordozási tanácsadó, és hasonlóan, mint a Nóri, nekem is az első kislányomnak a születésénél merült fel a babahordozás. Természetesen nálunk is otthon volt a babakocsi, és nálam is a kislányomnál vettem észre azt, hogy nem annyira szeretleti lenni, hanem nagyon szereti ezt a testközelséget. És ekkor döbbentem rá arra, hogy én amúgy is szerettem volna hordozni, úgy kipróbálom ezt a baba hordozást, hogy milyen. Úgyhogy ellátogattam a hordozóházba, ahol nagyon profi szakmai segítséget kaptam, és nagyon sok hordozóeszközt felpróbálva megnéztük, hogy melyik az, ami a nekünk a legkényelmesebb nekem is, és a babámnak is. Mert ugye ez teljesen változó, hogy kinek mi a kényelmes. És akkor úgy tértem haza, mint a világ legboldogabb szülője, hogy rám volt kötve a kislányom, és fényképeztem, és mindent csináltam a telefonommal, mert annyira jó érzés volt. És hozta az élet valahogy, hogy annyira beleszerelmesedik ebbe az ember, és annyira jót tesz ez az egész a babával, a mamával, a környezetével, és akár itt gondolhatunk arra, hogy nem csak egy anyuka hordoz, hanem apuka ugyanúgy hordoz. A nagyszülők, hogyha szeretnének, ugyanúgy tudnak hordozni. Akár egy barát, vagy egy ismerős, tehát nem feltétlenül terheli ezt az anyukát minden egyes percben és minden órában. Viszont a baba nagyon szereti, mert tényleg testközelben van, megkapja azt a szükségletet, hogy biztonságban érzi magát, ami neki nagyon fontos. És akkor én is így jártam, hogy kialakult ez, hogy egyszer csak így hordozási tanácsadóvá váltam. Elkezdtem a hordozóházban ezt a tanfolyamot, ami egy eléggé hosszú távú tanfolyam, mindent átölelve, akár a koraszülöttekről, vagy esetleg problémás gyerekekről lévén szó, hogy kicsit lazább a csípője, kicsit kötöttebb, hogy lehet hordozni. Bizonyos betegségekkel a szülőnél, mondjuk egy anyukánál sérve, hogy lehet hordozni. Tehát ezek nagyon fontos, úgymond optimális dolgok, amire oda kell figyelni, mint a hordozó személynek is az egészsége. És akkor ezt így mind-mind megtanulván lettem én hordozási tanácsadó, és ugye a kislányom születésével jött ez, hogy én is itt Zuglóban sétáltam ide-oda, minden nap vittem őt 3 hetes kora óta sétálni, és akkor egyszer csak megláttam egy plakátot, hogy opp, itt egy Válaszkész Szülők Egyesületének a Baba Mama Klubja működik, amikor is eldöntöttem, hogy én ide betévedek. És hát ez most már azért 2,5-3 éve volt lassan, és már akkor itt jártam a Nóriékhoz a klubba, amikor közben ugye elvégeztem ezt a hordozási tanácsadó tanfolyamot, és így lettem a klubnak a hordozási tanácsadója, amit köszönök az egyik. És azóta is itt az anyukáknak rengeteget tudunk segíteni ebben, mert jönnek folyamatosan, és nem, tehát hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy tényleg nagyon kevés hordozóeszköz van, amiben be lehet tenni a babát, de én tudom azt mondani, hogy a száma a hordozóeszközöknek lassan végtelen. Annyi féle hordozóeszköz van, hogy tényleg mindenkinél meg lehet azt találni, ami neki és a babájának kényelmes, mert ez mindenkinél más.
Elhangzott, hogy már koraszülött stádiumban is vizsgálni kell annak a lehetőséget, hogy hogyan lehet a legoptimálisabban megoldani a hordozást. Ez azt feltételezi, hogy egészen pici kortól rendelkezésre állnak már eszközök, amellyel segíthetünk anyukáknak, hogy hordozzák a gyermeküket. Igaz ez?
Ez teljesen igaz, sőt, mondhatom azt, hogy rengeteg koraszülött osztály, kórházi osztály fel van szerelve bizonyos hordozóeszközökkel, pont ezzel segítve ugye az anyukáknak, és azért nem mondjuk azt, hogy újszülött kortól lehet hordozni, mert 0 perces kortól lehet hordozni, ez azt jelenti, hogy akkor a szülötteket is. Sőt, a koraszülötteknek nagyon sokat jelent az, hogy folyamatosan testközelben van. Tehát sokkal jobban fejlődnek, sokkal jobb az értékeik, minden egyéb. És nyilván egy koraszülött teljesen más kategória, mint mondjuk egy 2-3 kilós, 4 kilós, 5 kilós újszülött. Úgyhogy ebben nem mindegy, hogy ugye hogy hordozunk a babákat. És hát többfajta hordozó iskola létezik Magyarországon, pontosan 3. Mindenki mást mond erről a dologról. Én azt vallom, hogy ha én bele tudok tenni egy babát egy hordozó eszközbe úgy, hogy neki az az optimálisan legjobban a csípő fejlődésére, a gerinc fejlődésére és mindenére a legjobb, akkor én azt beletehetem bármi olyan eszközbe, ami ezt a végül is tulajdonságot hozza magával, és a baba tökéletesen van benne.
A 3 iskolából ez az egyik iskola, amit mondtál, tehát 3 típus különböztethető, meg 3 szemlélet, 3 stratégia, ez az egyik, amit te képviselsz,
igen,
és
igen,
a másik
igen.
Kettőről is tudnál nekem mondani egy-két szót?
Természetesen a másik két iskola nem feltétlenül ezt vallja, ezt a nézetet. Ők inkább azt mondják, hogy amit én végeztem a hordozóházban, az egy ilyen lazább dolog, ami egyébként külföldön is lazább. Tehát, hogy nem veszik ennyire szigorúan ezt a dolgot, csak nálunk Magyarországon. És a másik két hordozóiskola az inkább azt mondja, hogy ők a kendőbe tudják úgy beletenni a babát, hogy az a babának a legjobb. Én meg azt mondom, hogy én bele tudom a kendőbe is tenni, de bele tudom másba is tenni, ugyanúgy, hogy jó legyen a babának. Igazából ez a különbség. Tehát, hogy csípőfejlődés szempontjából, gerincfejlődés szempontjából, mindent a babára nézve, figyelembe véve tudom azt mondani, hogy a hordozással nem tudok ártani egy babának. Tehát azért ahhoz nagyon-nagyon sok kell. Ahhoz az kell, hogy 24 órába hordozzam, angol spárgába kifeszített lábakkal, hogy bármilyen kárt tudjak okozni. Ez hál' Istennek se tanulmány, semmi nincsen, nem lehet ilyet csinálni, mert ahhoz tényleg Isteneknek kellene legyünk, hogy ezt szoktuk mondani, hogy tudjak kárt okozni. Úgyhogy...
Ez itt az Ugrádió, Minden, ami család című műsorunk, és a mai műsorban a babahordozásról van szó. Zene után folytatjuk, és megnézzük a babahordozásnak a nyári specifikumait.
Hombre, pero con calma ya tú topes de cualquier malla, te sale un ratón.
Itt vagyunk ismét, Zug Rádió, benne pedig a Válaszkészülők Egyesülete részéről Dobini Olasz Pap Nóri Egyesületi Elnök és Fülöpné Cakó Móni, aki hódozási tanácsadója az Egyesületnek, és a mai Minden a mi család műsorunkban a babahordozásról van szó, és mielőtt még rákanyarodnánk a nyári babahordozásnak a specifikumaira, egy kicsit foglaljuk össze részben, amit eddig beszéltünk az alapján, az egyes babahordozó eszközöknek a struktúráit, típusait. Tudnál nekünk ebben segíteni, Móni?
Persze, természetesen. Ugye lévén arról, hogy nem mindegy, hogy mekkora babát rakunk bele a hordozóeszközbe, vannak olyan hordozók, amik úgymond nulla perctől használhatóak, vannak újszülött kortól használhatóak, és vannak kicsit nagyobb, tipegő kortól használható eszközök. Hát újszülött, kezdjük az elején, mondjuk koraszülött kortól vannak olyan eszközök, ami mondjuk egy szövött kendő. Ez úgymond majdnem az egész, hát sőt azt mondhatom, hogy hordozós kor végéig egy szövött kendőben lehet hordozni babát, ez biztos. Vannak rugalmas kendők, ami típusától függően, hogy milyen gyártótól származik, van olyan, ami 7 kilóig jó, van olyan, ami 10 kilóig, és van, ami 14 kilóig jó. Ez például a Zsöportmon BB-nek a gyártó cégnek vannak olyan eszközei, ami például ilyen nagy súlyt is bírnak, akár rugalmas kendőről beszélünk. Ha tovább megyek, akkor van olyan, ha valaki nem szeret kötni, akkor van olyan rugalmas hordozóeszköz, mint a close kabó, ami mint egy ilyen póló bele lehet bújni, és nagyon egyszerűen használható. Ez is koraszülött kortól használható. Ezek természetesen újszülött kortól is használhatóak, csak a legkisebb az, amit beleteszünk baba, az lehet koraszülött. És ha megyek tovább mondjuk egy újszülött kortól, akkor közben jönnek olyan eszközök, ami mondjuk egy hibrid hordozó, mondjuk a close kabót is mondhatjuk hibrid hordozónak, de ott van egy bondolino, ami tépőzáras, dekötözős, tehát ez már egy kicsit elmentünk abba az irányba, hogy a használatát mondván egyszerűbb használni, mint mondjuk egy 5 méter anyagot. És akkor, ha tovább megyek, akkor jönnek a csatosok. Csatosból is van nagyon olyan, ami tényleg ilyen nagyon pici kortól használható. Ebből kettőt is tudok mondani, az egyik az MI Baby, aminek van baby változata, tényleg nagyon pici babára, és van a Zsöportmon BB-nek a fiziója, ami megint csak kicsi babánál is használható. És ha tovább megyek, akkor hát rengeteg eszközt fel tudok sorolni, de a nagyobb bacska babáknál már lehet Magyar Inda, ami egy nagyon jó magyar gyártmány, Manduka, Gremese, ha tovább megyek, még nagyobb gyereknél vannak a Borák, ami nagyobb gyerekre való esetleg. Hát, mit mondjak még? Tehát, hogy rengeteg csatos fajta van. Most én itt felsorolhatnák rengeteg fajtát. tényleg végelláthatatlan, körülbelül így ezzel így el lehet indulni. Tehát, hogyha valaki még nem hallott a babahordozásról, akkor azt tudom mondani, hogy vannak olyan eszközök, ami picikorban használható, van olyan eszköz viszont, ami picikortól egészen a hordozós kor végéig használható, és valami csak kicsit nagyobb acskáknál használható, tehát tényleg meg lehet találni azt, hogyha valaki a kezdetektől a végéig szeretne hordozni, akkor olyan hordozóeszközt válaszol, ha meg azt mondja, hogy oké, nekem ez nagyon tetszik, én először ebben szeretnék hordozni, és majd váltok, akkor erre is van lehetőség.
Biztosan nagyon naív a kérdés, hiszen én nem vagyok szakértője ennek a témának, de hogyan tudom meg azt, hogy a gyermek jól érzi magát abban, amiben viszik? Egyszerűen csak a józan észre hallgatva, hogyha nyugodt, akkor rendben vagyunk. Mert ugye ezt egy anyuka gondolom érzi nyilván, hogy neki persze, mi a kényelmes és mi nem a kényelmes, de hogy a gyerek hogy érzi magát pontosan abban, azt tudjuk mi? Meg tudjuk állapítani nagyon egyszerű eszközökkel?
Abszolút, teljesen. Tehát Amit biztosan tudni kell, ezt meg kell tanulni. Tehát az, hogy kerüljön helyesen bele a baba a hordozóba, ez egy megtanulandó dolog, nem egy ilyen nagyon nagy dologra kell gondolni, de egy hordozási tanácsadó, ha mondjuk akár házhoz jön, akár elmegyek egy hordozási tanácsadó, nagyon könnyen meg tudja ezt tanítani. Sajnos nem mindenhol, ahol lehet venni hordozóeszközt, van szakmai háttér az eladók körében, aki ebben tud segíteni. Nem mindenki tudja ezt azonnal prezentálni, hogy kerüljön bele a baba a hordozóba. Igazából a legfontosabb az, hogyha nem sír a baba, nem feszeng, akkor jól érzi magát. Ha alszik, akkor végképp jól érzi magát. Tehát akkor nem is nyúlunk hozzá, vétek. Viszont a legfontosabb az, hogy bekerüljön a baba a hordozóba, és jól legyen benne, az első legfontosabb szempont az, hogy kapjon levegőt. Na most ez azt jelenti, hogy a hordozóeszközt annyira feszesre kell húzni, hogy a baba semmiképpen ne rodjon össze a hordozóeszközben, tehát tartsa őt jól a hordozóeszköz, viszont az anyukának vagy a hordozó személynek ne legyen szoros. Tehát lehet ezeket a hordozóeszközöket szorosra húzni, akkor annyi, hogy nyilván, ha én szorosan érzem magam benne, az a babának is szoros, akkor engedni kell rajta. Tehát a legfontosabb az, hogy egy olyan két ujjnyi hely legyen az áll alatt, mert hogyha föl van kellően emelve az áll, akkor fog kapni levegőt. És akkor onnantól kezdve jönnek azok a plusz, fontos szempontok, hogy mondjuk a térde, az mindenképpen legyen feljebb, mint a popsia. Tehát ha már föl van húzva a térde, és nem lóg, akkor ezzel segítjük az ő csípőfejlődését, ami egy elég fontos szempont, hogy nagyon jó helyre kell ülni innentől kezdve a baba. Lent van a popsia, fent van a térde, ez meg van támasztva a hordozóeszközzel, és még azzal tudok segíteni, hogy bebillentem a csípőjét magam felé, ezt úgy tudom megtenni, hogy a popsiának a lukát, azt az én pocakom felé befordítom, benne a csípőjénél, és ezzel kialakítok egy ilyen nagyon szép C betű formájút a hátának, a gerincének, ami neki nagyon-nagyon kényelmes lesz. Mondhatom azt, hogy körülbelül így vannak benne a pocakba is. Tehát azért tetszik ez nekik nagyon, mert ők ezt ugye 9 hónapig prezentálták, ezt a pozíciót, és akkor ezt próbáljuk mi is nekik a kényelmességet átadni, hogy ebbe jól érezze magát. Abban a pillanatban, hogy neki nagyon nem kényelmes, vagy valami rossz, vagy nyom, abban a pillanatban fog sírni. Tehát, hogy biztosan jelezni fogja, hogy nem jó neki.
Vajon a természeti népektől is lestünk el ilyen értelemben testhelyzeteket, stratégiákat? Így hordják vajon Afrikában is a gyermekeket, vagy nem?
De, abszolút. Abszolút, sőt, azt tudom mondani, hogyha egy babát felemelünk, és ő hordozó van, azonnal húzza fel a térdeit. Tehát, hogy annyira ösztönös, és annyira jön ez a pozíció önmagából, úgymond, hogy tényleg, hogyha ez így gyakorolva van, ez most rossz szó, de így ha ezt ki tudjuk vitelezni, ezt a pózt, akkor ez teljesen jó, tehát ez kényelmes. Igazából Magyarországon is nagyon sokat hordoztak régen, csak ezekben a fonott régi kosarakban hordoztak, ugye ugyanúgy vitték a nők ki a gyerekeket a földre, és gyönyörű olyan hímzett anyag kendőink és minden egyéb terítők, meg mindenféle volt, ami takarók, amiben magukra kötötték bizony a vidéki asszonyok a gyerekeket. Ezt a hordozóházban rengeteg ilyen van, amit meg lehet nézni, egy ilyen gyűjtő pont is. És ugye rengetegféle textília van tényleg, amiben így régen is hordoztak, és régen is így volt, tehát hogy régen is azért ezt a pózt, ezt így bizony ösztönösen kialakították maguknak a népek.
Szóval akkor nem kell feltétlenül Afrikáig utaznunk, hogyha a természet közeli állapotot akarjuk megnézni, mert hogy ez Magyarországon is jellemző volt. De visszakanyarodva egy kicsit az előző témakörhöz, a gyermek jelzéseire, hogy önmagában a sírás, mivel hogy nem tud kommunikálni a gyermek, annak nagyon sok jelentéstartalma lehet, gondolom.
Természetesen. Az, hogy sír egy baba hordozóba, az nem azt jelenti, hogy feltétlenül rosszul van benne, mert mindenképpen jelzéseket fog adni, hogyha ő nem érzi jól magát, de ez lehet attól, hogy esetleg ő éhes. Tehát, hogy ugye nagyon közel van, ha elő van hordozva az anya tejhez, hogyha valaki szoptat, vagy az anya illatához, vagy. Tehát ő abban a pillanatban szeretne elszopizni, ahogy megérzi, hogyha egy szoptatott babáról beszélünk. De a bőr-bőr kontaktus is teljesen kiválthatja azt, ha nem szoptatott babáról beszélünk, akkor is lehet az, hogy ő szomjas vagy éhes, és ugyanúgy cumis üveg táplálással is meg lehet ezt oldani tökéletesen, hogy hordozva van egy baba, attól függetlenül, hogy nem szopizik. És akkor elmehetek arra, hogy esetleg nagyon melege van. Ugye itt van a nyár. Tehát, hogyha egy baba túl van öltöztetve, akkor ugyanúgy fog sírni, hogy nagyon-nagyon csatakokba folyik róla a víz, nagyon melege van, ugyanúgy nem érzi jól magát. Vagy esetleg fázik, mert ugye nyilván ez is, mondjuk nyilván nem nyáron, de tehát, hogy a hideg, a meleg, az, hogy esetleg bepisílt, vagy bekakilt, tisztába kell tenni, éhes, szomjas, ez mind-mind közrejátszik abba, hogy a test közelben van, én ezeket a jelzéseket észreveszem, és a baba jelez, ott van közel, tehát nem biztos, hogy rosszul érzi magát a hordozóba. Ha megetetem, megitatom, lehet, hogy utána, mint a bunda, úgy fog aludni.
Stimmt. Maradjunk a nyári témaköröknél. Nyári babahordozás, milyen specifikumai vannak ennek?
Hát mondhatom azt, hogy igazából test közelben mindig meleg van. Senkit nem szeretnék abba ringatni, hogy babahordozás az egy ilyen nagyon szellős dolog. Nyilván test-test, bőr-bőr kontaktusban vagyunk a babával, össze fogunk izzadni. Hogyha nagyon figyelek arra, hogy öltöztetem a babát, és tényleg az van, hogy lazán van öltöztetve, szellősen van öltöztetve, figyelembe veszem, hogy kin milyen időjárás van, viszek magammal plusz dolgot, amit ha hideg van, rá tudok tenni, akkor ez valamennyire azért ezen tudunk segíteni. A hordozó személy mindig melege lesz. Viszont abban is tudunk ebben segíteni, hogyha nem sok ruha van a babán, esetleg csak egy pelenka, és mondjuk én egy ilyen nagyon laza ruhában vagyok, akkor az én bőr érintkezésem a babával együtt tudja szabályozni az ő hőjét, amivel én tudok neki abban segíteni, hogy 40 fok van, de leveszem, tehát nekem mindig melegen van, ezért tényleg elveszem tőle a hőt. Ez most így furán hangzik, de tényleg így működik. Ahogy lázat is tudok csillapítani azzal, hogyha nincs semmi közöttünk, csak a bőrünk, akkor bizony fokokat tudok lejjebb vinni a lázcsillapítással is a hordozásban.
Ez nagyon érdekes. Mondj nekünk még ilyeneket.
Hát igen, ez nagyon fontos. Na most, amire figyeljünk mindenképpen egy baba hordozásnál nyáron, hogy hát a fejükön, ugye azok nagyon kint vannak, a tűz ilyen nap, nagyon gyorsan tényleg ebbe az UV-sugárzásba a napon nagyon könnyen le lehet égni, nagyon könnyen lehet napszúrást kapni. Tehát egy kis kalap azért mindig legyen a fején, egy kis sapka, ami tudom, hogy meleg van, tudom, hogy izzadni fog, de nagyon sokat véd. Az, hogy esetleg be vannak kenve, vannak azért most már olyan jó napvédő krémek, vagy olyan dolgok, amivel tudjuk az ő kis bőrét védeni, ami nagyon-nagyon érzékeny. Tehát arra figyeljünk, hogy ami kilóg, azt azért érdemes bekenni. És akkor itt rákanyarodhatunk arra, hogy bizony vannak olyan jó eszközök, ami nyárra van kitalálva, nyárra is van kitalálva, ami kicsit vékonyabb, ami mondjuk egy lenge változat, egy bondolinónál, vagy egy fizió, aminek a hátát föl lehet úgymond így görgetni, és egy háló van a hátán, ami ugyanolyan nagyon jól tartja a babát, mintha le lenne húzva a teljesen az anyag, viszont cellőzik. Tehát, hogy vannak olyan kendők, ami nem teljesen furra vastag, hanem egy kicsit tényleg ilyen lengébb, lazábbék, hogy úgy van szőve, olyan anyagból van. Tehát ezekre azért oda lehet figyelni, hogyha olyan hordozót is választok mellé, akkor bizony tudom segíteni abban, hogy a nyári nagy melegben is jól érezzük magunkat hordozás közben.
Zug Rádió, minden, ami család. Vendégünk továbbra is Fülöpnéca Móni és Dobini Olaszpap Nóri, a Válaszkészülők Egyesületének képviselői, és a baba hordozásról van szó. A zene után jövünk vissza.
Pajarito, que te llaman, está llamando. Pío, pío, pajarito.
Itt vagyunk ismét, Zugrádió, minden, ami család. Mai témánk a babahordozás. Vendégeink továbbra is Dobini Olaszpap Nóri, egyesületi elnök, és Fülöpné Cakó Móni, a Válaszkészülők Egyesületének hordozási tanácsadója. És már elég jól átrágtuk a témát, de még nem eléggé. Úgyhogy még szeretném kérdezni, beszéltünk arról, hogy nyári babahordozás, és arról is beszéltünk, hogy milyen testhelyzetekben optimális ez, mind az anyuka, apuka, illetőleg mind a gyermek részéről, de elsősorban mi határozza meg azt, hogy elől vagy hátul hordom a gyermeket?
Hát, hogy mi határozza meg, ez egy nehéz kérdés. Nagyon, tehát ahogy tudom én a babát hordozni, az elől, csípőn és háton. Az, hogy én éppen hol szeretném hordozni, az a hordozó személyen múlik, de nem mindegy, hogy mennyire figyel az egészségére. Tehát amellett, hogy én a babára figyelek, ezt meg tudom tenni elől, meg tudom tenni csípőn, és meg tudom tenni háton is. De nagyon sokan nem merik hátra tenni a babákat. De nagyon fontos, hogy elől az anyukák nagyon-nagyon szeretnek hordozni, és végén láthatatlanul hordoznának, de 7 kilóig ajánljuk az előhordozást. Pont azért, mert hogy a hordozó személynek az egészsége az nagyon sokat, nagyon fontos, hogy rendben legyen, hiszen ha nincs rendben, nem fog tudni hordozni. És a belső női nemi szerveket, a gátat nagyon-nagyon megterheli az a nagyon sok súly. Tehát 7 kiló felett nem ajánljuk a nőknek, hogy előhordozzanak. Csípőn és háton bármeddig lehet hordozni. Amíg a hordozó személy bírja, az tényleg, tehát hogy sok kilóig, viszont apukák bátran hordozhatnak elől is. Tehát, de azt tudom mondani, hogyha valaki meri, elkezdi és megtanulja, hogy tud háton hordozni, az egy nagyon kényelmes dolog. Szabad a keze, szabad előtte a mellkasa, mindene. Tehát amellett, hogy mondjuk a házi munkát tegyük félre, de nagyon jó közlekedni, látom, hogy hova lépek, hogy hol a lépcső. Tehát ezek nagyon fontos szempontok arra, hogyha elől van egy baba, akkor ő ugye ott van, és ő nyilván elfoglalja azt a helyet, amit hozzá vagyok szokva, hogy én mindent látok. Nem fogok mindent látni. Ahogy nő a baba, egyre kényelmetlenebb is lesz. Ezért nyugodtan lehet csípőre tenni, lehet hátra tenni őket, és ez nagyon-nagyon jó. Tehát, hogyha tényleg egy hordozó tanácsadó, vagy bárki meg tudja ezt tanítani, aki ehhez ért, akkor bizony könnyen ezeket a pozíciókat véghez lehet vinni. Még annyit tudok erről elmondani, hogy tényleg, ha odafigyelünk a hordozó személy egészségére, ami nagyon fontos, akár apukáknál is, tehát ez most nem feltétlenül, hogy anyukáknál, hanem tényleg mindenkinél odafigyelünk, akkor nagyon-nagyon sokáig tudunk hordozni. És ez a baba szempontjából is nagyon jó, mert egy hordozós kor vége, én azt tudom mondani, hogy nem kell megijedni, ez egy olyan 4,5 év. Én ezt szoktam mondani. Ez az, amikor még bizony-bizony azt mondja, hogy jaj, anya, vegyél fel a hátadra, és imádják, és szeretik a gyerekek. Ez nem jelenti azt, hogy nem kéreckedik le. Tehát ez a baba vagy kisgyerek, ugye, hogyha ilyen korról beszélünk, ők már futnak, szaladnak, rohangálnak mindenhova, de egy játszótér után bizony, anya, elfáradtam, és ott a hordozó, előkapom, beleteszem csípőmre, a hátamra, és már megyünk haza. És ott van a 10 kilós gyerek a hátamon, és akkor azért arra is figyelek, hogy bizony nekem ne legyen bajom. Úgyhogy a pozíciók a hordozóban, ugye a babának az egy dolog, és az is egy másik dolog, hogy hova teszem fel a babát. És akkor, ha ezeket így mind-mind tudom, és szem előtt tartom, akkor vígan lehet hordozni bizony.
A nyár folyamán, a nyár későbbi szakában hogyan fordulhatnak hozzátok a Válaszkész Szülők Egyesületéhez az anyukák? Hogyan tudtok nekik még tanácsot adni? Mentek nyaralni? Lesz zárvatartási idő?
Igen. Most elmegyünk augusztus végéig majdnem nyaralni. Most egy kicsit mindenféle ilyen nyári szünetben, gyerekek otthon, várható egy nagyon jó kis szülés. Tehát, hogy így, mert hogy a Nóri éppen a kisbabáját várja, ami bármikor megjött, és mindenki nagyon szurkol érte, és nagyon örülünk, már nagyon várjuk. És a civil ház is, ahol a mi klubunk van, az is zárva lesz, és együtt augusztus 21-én nyit újra a civil ház, és onnantól kezdve mi keddenként vagyunk, minden második kedden. És nálunk minden második és negyedik kedden. Igen,
tehát hány órától hány óráig általában?
Eddig 11 óra 15-től voltunk, 12:45-ig, ha jól mondom, és nagyon-nagyon várunk mindenkit. Tehát tényleg, akár még a pocakban van a baba, és tájékozódni szeretnénk, akár kín van, és még pici, akár nagy, és tényleg azt mondom, hogy valamire szükségem van egy kiránduláshoz elmenni, és hú, de jó lenne egy hordozó, akkor nálunk ezt, ha eljönnek az anyukák, apukák, családostól, akár nagymamástól, hogyha erről van szó, akkor tudtok nálunk próbálni, tudnak nálunk kölcsönözni, nagyon szívesen segítünk mindenbe, amiben tudunk, úgyhogy szeretnénk, hogyha augusztustól esetleg, akit érdekel, az eljönne és körbenézne nálunk. Nagyon szeretünk beszélgetni, rengeteg anyukánk van, rengeteg kisbabánk van, és egy ilyen igazi jó kis családi hangulat alakul ki nálunk minden második kedden, minden második és negyedik kedden a hónapban.
Köszönöm szépen, sok energiát kívánok ehhez a munkához, ez nagyon hasznos és tök jó, és majd jövünk vissza a Minden, ami család című műsorunkhoz is, amit tulajdonképpen mindig veletek csinálunk, úgyhogy akkor addig kellemes nyarat, Nóri, neked meg akkor sok erőt a szüléshez, köszönök szépen mindent, amit a babahordozásról most megtudtunk, és folytatjuk a vélhetőleg az augusztusi szünet után, sziasztok!
Doce canapé e aquele beijo quente de café me traz de novo.